1978. október 15-e, vasárnap délelőtt.
Szeretteim, halljátok az evangéliumot, ami Urunk Jézus Krisztus szavát. A Máté írása szerinti evangéliumból olvasom a 21. fejezet 33. és következő verseit, a 41. versel bezárólag. Más példázatot halljatok. Volt egy házigazda, aki szőlőt plantált, és az gyepűvel körülvette, sajtót ásott le benne, és tornyot épített, és kiadta azt munkásoknak, és elutazott. Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az ő gyümölcsét. És a munkások megfogván az ő szolgáit, az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Ismét küldött más szolgákat, többeket, mint előbb, és azokkal is úgy cselekedtek. Utoljára pedig elküldvén azokhoz a maga fiát, ezt mondván a fiamat meg fogják becsülni. De a munkások meglátván a fiút, mondának maguk köz, ez az örökös, gyertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét. És megfogván őt kivetették a szőlőn kívül, és megölték. Mikor azért megjő a szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal? Mondának neki, mint gonoszokat, gonoszul elveszti őket. A szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, akik beadják majd néki a gyümölcsöt annak idejében. Szeretném, ige hirdetésemben erről az imént hallott példázatról fogok szólni, különösképpen egy versről, ezt olvasom még egyszer. A Máté írása szerint evangélium 21. részének 33. versét olvasom. Más példázatot halljatok. Volt egy házigazda, aki szőlőt plantált, és az gyepűvel körülvette, sajtót ásott le benne, és tornyot épített, és kiadta azt munkásoknak, és elutazott. Kedves testvéreim, bizonyára megértitek, ha most azt mondom, hogy csak az lehet jó prédikátor, aki szabad ember, aki a sokféle emberi kötöttségekből feloldódott, szabaddá lett Isten szolgálatára. Mindnyájunknak nagyon sokféle kötelékeink vannak, nem utolsó sorban a prédikátoroknak is. Ha ezektől szabadulnak, amennyire ezektől tudnak szabadulni, akkor lesznek és annyira lesznek jó prédikátorok. Egy-két ilyen kötöttséget mondok, hogy ha netán imádkoztok prédikátorokért, és tegyétek testvéreim saját érdeketekbe, nektek jó az, ha jobban prédikálnak. Ha imádkoztok prédikátorokért, ezekért is bizony imádkozni kell. Mik azok a kötöttségek, amik a prédikátort megkötözik? Hát elsőnek említem a népszerűség ördögét, vagy kötöttségét. Nyilván más az, ha egy prédikátor 10 embernek prédikál, vagy ha 100-nak, vagy ha 500-nak prédikál. És akaratlanul is, tudattalanul is bent a prédikátor szíve mélyén egy titkos mechanizmus működik, hogy úgy prédikáljak, hogy a 10-ből 100 legyen, a 100-ból meg 500 legyen a népszerűség ördöge. És megtörténhetik az, hogy ha hűségesen predikálja az igazságot, akkor az 500-ból egyszer csak 100 lesz, és a 100-ból 10 lesz. Nem könnyű ezt az utat végigjárni. Bizony van miért imádkozni, hogy szabad legyen a prédikátor ettől. A második ilyen kötöttség az, hogy a prédikátor fölszentelt, esküdtett szolgálja valamiféle vallásos együttesnek, egy felekezetnek. És annak az együttesnek a dogmái kötelezik őt. Ő belül elvállalt egy belső önkéntes elkötelezést, hogy én ennek a rendszernek, ennek a dogmatikának, ennek a felekezetnek leszek a szószólója. Pedig ettől is meg kell szabadulni, meggyőződésem szerint. Istennek kell inkább engedni, hogy nem Kálvin Jánosnak. Nem könnyű ezt megharcolni. Bizony ezért is imádkozni kell, hogy a prédikátor erre a szabadságra is eljusson. És a harmadikat is említem, önmagának a személyiségétől is, amennyire lehet az igazság érdekében, legyen szabad. Vannak ezek az automaták, ha megfelelő pénzt bedobja az ember, akkor kijön a szendvics mindig, vagy kijön a rágógumi, mert az a gép az úgy dolgozik, hogy ha bedobják pénzt, akkor kijön belőle ez. Hát akaratlanul is minden prédikátorban kialakul ez a mechanizmus, a gondolkozásnak ez a rendszere, hogy bedobnak egy problémát, egy igét, és akkor kijön egy megoldás automatikusan, mert ráállt a szellemisége egyfajta gondolkodásra, és ebből kilépni emberileg lehetetlen. Ehhez igazán Isten impulzusai kellenek, kegyelme kell, hogy kilépjen. Na hát, testvéreim, a lényeg tehát az, hogy mindezek akadályozzák a tiszta ige hirdetést, és bizony kell a gyülekezetnek imádkozni azért, hogy szabad ember legyen az ige hirdető. Én nem állítom magamról, hogy szabad ember vagyok, de azt igen, hogy szabad akarok lenni, és legalább oda eljutottam már, hogy látom ezeket a veszélyeket, ezeket a kötöttségeket, amikről újra meg újra ki kell szabadulni, hogy lehetőség szerint tisztán hirdessem az Isten gondolatát. És azért bocsátottam előre, mert ezzel a mostani igével is bizony meg kellett birkóznom, hogy eljussak egy olyan belső szabadságra, amiből aztán elmondhatom a fölismeréseket. Mert nem a szokásos, az átlagos fölismerésekre vezetett el Isten ez ige nyomán, hanem meglepően új fölismerésekre. Ez mindig misztérium, amikor az ember olvas egy igét, ez esetben egy összefüggő történetet, egy példázatot, akkor egyszer csak egy szó kiugrik. Már évtizedek óta ismerem, betéve tudom a történetet, az az egy szó évtizedeken át semmit nem mondott, és innen most egyszer csak áttüzesedik és mond valamit. Ilyesmi az, amit úgy nevezünk, hogy kijelentés. Isten ad kijelentést a régi betűkön át, szabadságában van, hogy néha ezt tüzesíti, néha azt tüzesíti át. Tehát valami ilyesmi történt velem most is, és így mondom, és arra kérek, hogy ti is legyetek szabadok. Törekedjetek ti is olyan belső szabadságra, hogy a saját személyiségetek, meg vallásos ismereteteknek a mennyisége ne legyen olyan kötelékrendszer, ami megakadályozza azt, hogy ha netán most valami új hangzik, hogy azt elfogadjátok. Most tehát, testvéreim, négy fölismerésre jutottam ennek az igének a végig meditálása során, és ezeket mondom most el ti néktek. Először ez a szó tüzesedett át bennem, ami igazában szinte teljesen mellékes, jelentéktelen a példázat egészét tekintve, és most mégis különös hangsúlyt kapott bennem. Ez a bizonyos szőlős gazda elutazott. Nagyon meglepő az, hogy az ige milyen részletesen mondja el az előkészületeket. Az is szinte fölösleges, hogy miért kell ezt külön elmondani, hogy telepítette, aztán körülkerítette, aztán sajtót ásott, aztán még őrtornyot is épített. Minek ezt a sok részletet elmondani? Na, én valahogy ezt értettem meg, hogy nagyon gondosan előkészítette a dolgot ez a szőlős gazda. Nem csak úgy kiküldte az embereket, hogy na, menjetek, aztán csináljatok valamit, hanem mielőtt a munkásoknak kiadta a szőlőt, ő maga nagyon gondosan előkészített mindent. Az ő szakismeretével tegyük föl. türelmével, gazdagságával, hogy éveken át kellett mindezt csinálni. A gyepit építeni, a torzot építeni. Tehát évek munkáját beleadta, gondosan előkészítette az ügyet, és amikor érett volt a helyzet, akkor a munkásokat kiküldi a szőlőjébe, ő maga pedig elutazik. Ez megdöbbentett engem, elgondolkoztatott, és ebben van az első nagyon-nagyon megszívlelendő üzenet, hitem szerint. Gondosan előkészíti a munkásoknak a munkáját, utána ő maga elutazik. És előáll ez a különös helyzet, hogy a gazda szőlős kertjébe dolgoznak a gazda nélkül. Anélkül, hogy a sarkukban lenne a gazda, és akár szaktanácsaival segíteni őket, akár feddő szavával siettetné a lustálkodókat. A gazda szőlős kertjébe dolgoznak a gazda nélkül. És ez nyilván így van. Hosszabb ideig a gazda nélkül dolgoznak a gazda kertjében. Ez keresztényül alkalmazva, így fogalmaztam meg, keresztény életet élni Isten közelség nélkül. Ez persze így félreérthető, még pontosabban mondom, keresztény életet élni Isten élmények nélkül. Nem könnyű dolog keresztény életet élni Isten élmények nélkül. A gazda szőlős kertjébe szorgalmasan dolgozni, úgyhogy nincs ott a gazda. Éljük bele magunkat ebbe a helyzetbe, és akár a keresztény alkalmazásába. Keresztény életet élni hűségesen, aktuális, mozgósító, lelkesítő Isten élmények nélkül. Elutazott a gazda. Isten élmények nélkül keresztény életet élni. Az ellenkezője erősítse a gondolatot. Ugye úgy vagy te is, testvérem, én is biztosan így vagyok. Mindjárt így vagyunk, hogyha minden reggel valami megrendítő Krisztus látomásban lenne részünk, valami Krisztus fény ragyogna föl minden reggel, hát biztosan az a nap más lenne. Biztosan azon a napon nem szégyelnénk a Krisztus evangéliumát. Vigyáznánk a szánkra és az indulatainkra és az önzésünkre. Ha reggel fölragyogna egy Krisztus látomás, és annak a fényével indulnánk bele a hétköznapi munkánkba. Így lenne mindegyikünkkel, velem is. És nincs ez a mindennapos Krisztus látomás, de menni kell. Menni kell és dolgozni kell. Itt van ennek a példázatnak az egyik üzenete. Elfogadjuk azt, testvéreim, hogy a keresztény élet valami ilyesmit jelent, hogy csodálatosan előkészítette Isten a mi munkaterületünket. Ezen érdemes lenne elgondolkozni áhítatosan, hogy valóban milyen csodálatos, hogy nem a semmibe hajított bele Isten minket, nem szép gondosan elkészítette körülöttünk a világot, az embereket, a munkahelyünket, a szolgálati lehetőségeket. Szép gondosan előkészített mindent Isten, és aztán ő maga elutazott. A távol levő Isten átélése közben hűségesen dolgozni a szőlős kertben. Érzékelitek, hogy milyen nehéz ez a lecke? Vagy ennek semmi jelentősége nincs, hogy éppen ez van itt a világ, és elutazott. Ez összesen két szó. Húzzátok át ezt a két szót, teljes értékű a példázat akkor is. És én mégis álltam, hogy nem véletlen, hogy ez a két szó benne van. Előkészítette és elutazott. Keresztény életet élni Isten élmények nélkül. Magamról tudom, minden becsületes ember, aki igyekszik keresztényedet, magáról tudja, hogy nehéz, nem könnyű dolog, hogy nem kell a gazdának a tekintetére szerezzen, hogy jaj, ma megint lustálkodom, gyerünk csak bele a munkába. Nincs. Messze van a gazda, nem néz oda. Nem dorgál, nem jutalmaz, nem ígérget, még szaktanácsait sem adja. Rám bízta a szőlős kertet, és nekem dolgoznom kell. Értjük-e a keresztény életnek ezt a törvényét? Nagyon kedves dolog az, hogy egy Isten élmény, egy engedelmesség. Másik Isten élmény, másik engedelmesség. De ezt, hogy elutazott az Isten és engedelmesség. Kezemben van József Attila kötete, megrendítő, hogy ez az ember mennyire értette azt, amit én most prédikálok. És nem kisebb igazság azért, mert verses könyve van, mint az, amit nagy dogmatikai kötetekben mások írtak. Ismeritek biztosan, csak idézzük fel az emlékezetünkben ezt a csodálatos verset néhány sorát. Négy kéz láb másztam, álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy lesz még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. És én ilyet kifilozofálni nem lehet, ilyet csak átélni lehet. És József Attila átélt valamit, és csöndesen azt mondom, hogy itt ott én is átéltem valamit. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Éppen tegnap valakinek a munkáját olvasva, egy cikket olvasva, egy idézet nagyon megkapott pszichiátriai témáról szólt a cikk, és egy külföldi szerzőt idézett egy barátom, és abban a külföldi írásban ez van, az lelki gondozás és segítés és tanács. Azt mondja, hogy az a lelki gondozói tanács ér a legtöbbet, amit nem mondott el a lelki gondozó. Nem tette olcsóvá a másik számára a dolgot. A lelki gondozóban készen van a felelet, hogy ebben a helyzetben ezt kell tenni. Az a legjobb segítség, ha nem mondja el ezt. Mondja egy külföldi szerző, és itt, amikor a lélek gondozás ezt a területet tapogatja, szerintem akkor a Biblia talajához közelít, az Istenhez közelít, aki nagykorúságra nevel minket. Amikor gyermek voltam, úgy viselkedtem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, úgy beszéltem, mikor férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Ez a menetelés a keresztényben van-e bennünk? Hogy gyermek voltam, akkor sipákoltam, akkor sértődős voltam, akkor önző voltam, erőszakos csak nekem, gondoljuk el, a gyermek voltam. Két gyermekre gondoljuk, együtt van 5 autójuk. Az egyik gyerek elkezd az egyik autóval játszani, másiknak van még 4 darab autó, amivel játszhat. Mi kell neki? Az a másik, ami az 5., ami a másik kezibe van. Gyermek voltam, gyermeki módon viselkedtem. El tudnánk ezen egyszer elmélkedni, hogy a keresztény életemben is úgy kezdtem, mint gyermek, úgy viselkedtem, mint gyermek. És esetleg eljön valamikor az ide, hogy elhagyjam a gyermekhez illő dolgokat. És ez, hogy a gazda elutazott, ez valahol ide tartozik. Béresekhez, haszontalan béresekhez illő az a szituáció, hogy a gazda mindig a sarkunkban van. Az a munkásoknak a nagykorúsítása, hogy itt van gyerekek, minden el van készítve. Én most elutazom, aztán majd jövök. Elutazik. Elhagyni a gyermekhez illő dolgokat. Vállaljuk ezt a keresztény életünkben. egy szőlőskertbe dolgozni, ahonnét elutazott a gazda. Vagy pedig csak az a kicsinyes, béres lelkületet, ha jutalmaz, vagy pedig ha fenyít, akkor igen, akkor csinálok. Hát itt van az első üzenet ebből az igéből. Előkészített mindent és elutazott, magukra hagyta őket. Isten élmények nélkül Istennek engedelmeskedni. Ez a magas iskolája a keresztény életnek. A második gondolat is megszívlelendő. Végre aztán megjelenik az Isten. Na de hát mit is csinál ez a második gondolat? Megjelenik a gazda, de nem ajándékoz, hanem elvesz. Ez megint egy olyan megdöbbentő gondolat. Megjelenik a gazda, és kéri a gyümölcsöt. Mi megszoktuk azt, hogy az Isten, olyan Isten, ha ő megjelenik, akkor biztos ajándékoz valamit. Olyan jó az Isten közelsége, mert ő mindig ad valamit. Gazdag Isten, én szegény ember, jön az Isten és ajándékoz. Így van. Nagyon sokszor így van. És van ilyen eset is, hogy megjelenik az Isten és elvesz valamit. Ehhez mit szólunk? Hát tudjuk, hogy ezek mit szóltak. Kidobták a szolgákat, megölték a fiút. Nem így vagyunk mi az Istennel. Jó az Isten, ha jön és ad. És perbe szállunk vele, ha jön az Isten és elvesz. Ezek az emberek tudván tudták, hogy ők munkások a gazda szőlőjébe, aki elutazott. De úgy beleérték magukat, hogy hát nem is kell, hogy visszajöjjön. Hát végül is itt mi dolgozunk, szüretelünk, élvezzük a munkánk gyümölcsét, a miénk. Beleérték magukat, hogy ez igazából az enyém. És föl voltak háborodva, amikor jött a gazda és kért a termésből. Nem akart ő az egészet elvenni. Csak hát azért neki is adjanak valamit a gyümölcsből. És ez már fölháborította őket, mert beleérték magukat abba, hogy ez a miénk, milyen jó dolog, hogy van nekünk ez a szőlős kertünk. Keresztények hajlandók vagyunk ilyen fájdalmas öneszméletre, hogy Isten ajándékait megkaptuk, Isten kertjébe dolgozunk, gyümölcsözik az életünk, a munkánk, és lassan beleírnak, hogy de jó. De jó, hogy szüretelhetünk, de jó, hogy van nekünk. Csak olyan is, és elveszi. Elveszi. Azt mondja Isten, hogy gyerekem, nem az egész a tied. A fele a tied, a fele az enyém. Légy, és add ide a felét nekem, fölháborodunk. Vagy azt mondja Isten, eddig a tied volt, most add ide nekem, fölháborodunk. Részt kér az Isten, ami munkánknak a gyümölcséből. Elfogadjuk ezt, hogy megjelenik az Isten, és elvesz. Imádkozunk, hogy Uram, jelenj meg, jöjj, Uram. Jön az Isten, és elvesz valamit, és még mindig az az Isten, az élő Isten, az igaz Isten, a gazdag Isten, aki tőlünk elvesz valamit. Ez a második üzenet, amit kihagyogott ebből a történetből. A harmadik is olyan megkapó, olyan furcsa üzenet, ahogy végigolvassuk a történetet, kitűnik ez a harmadik is, hogy amikor mi az Isten kérésére, igényére, engedetlenséggel válaszolunk, a szolgákat kidobjuk, megkövezzük, visszautasítjuk, amikor engedetlenséggel válaszolunk az Isten kérésére, akkor ő nagyobb kegyelemmel viszonozza az engedetlenséget. Ez megint valami hátborzongató igazság. Jön a szolga, kéri a gazda részét, kizavarják a szőlőből. Jön a következő, megveri. Jön a következő, megöli. És már igazán elérkezett az ideje annak, hogy most már erőszakosan, energikusan beavatkozzék a gazda ebbe az ügybe, ebbe a csúnya ügybe. És innen akkor azt mondja, hogy akkor most a fiamat küldöm el, őt majd megbecsülik. Én ebben ezt látom, hogy engedetlenségre az Isten nagyobb kegyelemmel válaszol. Ez valami egészen hihetetlen, hajmeresztő dolog. Az én engedetlenségemre az Isten nagyobb kegyelemmel válaszol. A szolgák iránti engedetlenségemre azzal válaszol, hogy az ő fiát Krisztus adja. Van ilyen is az evangéliumban, és azt hiszem, hogy ezek a fantasztikus mondatok igazában az evangélium. Hogy az Isten az engedetlenségünkre nagyobb kegyelemmel válaszol. Az Isten abban a reménységben van, hogy jó, hát a szolgákkal így bántatok, a papotokkal, a prédikátorral, a keresztény testvérekkel így bántatok, hát akkor Krisztus élményt adok nektek. Akkor igét, élő igét adok nektek. És erre itt van a történetnek a megrendítő folytatása. Na, itt van az örökös, még ezt intézzük el, és akkor egészen a miénk a szőlő. Szinte hihetetlen, hogy van ilyen mélység, van ilyen engedetlenség, van ilyen felelet a kegyelemre. Hát van, nyilván van. Egy kicsit rendüljünk meg, hogy oda sodródhatunk nagyon könnyen mi is a kegyelem által ehhez a szinte határ esethez. És itt szólal meg a negyedik igazság, hogy sokáig lehet Istennel ezt a játékot játszani, hogy nem adom neki azt, ami az övé. Ha a fele az övé, a felét nem adom. Ha eddig az enyém volt, és ezután az övé, nem adom. Ha a szolga jön, kizavarom a szőlőből. Lehet ezt sokáig csinálni, de van határa ennek. És itt ebben a történetben is arról van szó, hogy egyszer csak elérkeznek a határhoz, és akkor a gazda elveszi tőlük a szőlőt, és odaadja másoknak. Az ítélet is benne van valami módon az Isten gondolatában, mivel hogy a kegyelem olyan csodálatos isteni ajándék, hogy azzal is ugyan lehet végső soron visszaélni, de csak egy bizonyos határig. Ez a negyedik gondolat, ami benne van ebben az igében. Most ez világosodott meg előttem, testvéreim, furcsa, fantasztikus gondolatok ezek. De arra kérlek, hogy olvassátok, hogy benne vannak-e ezek a gondolatok a Bibliában, vagy pedig csak magam találtam ki. Az én erősségem most pillanatnyilag az, hogy ezt nem kifilozofáltam, olvastam ezt az igét, sokatszor olvastam, és itt-ott fények gyulladtak ki benne, és ezeket mondottam el. Még egyszer mondom, talán számomra a legnagyobb fény, a legnagyobb világosság ebben az első gondolatban volt, hogy mindent gondosan előkészít, és aztán elutazik. Pál apostol jutott eszembe, meg sok minden, amit most már nem mondok el, de még ezt elmondom. Pál apostol jutott eszembe, aki sokat vitázott az ellenfeleivel, mindenféle módon próbálták őt lehetetlenné tenni, teológiailag, erkölcsileg, emberileg, mindenképpen. És egyebek között így próbálták lehetetlenné tenni, hogy dicsekedtek, hogy nekik miféle Isten élményeik vannak. Az a szemben milyen szegényes ez a Pál. És hát Pál kénytelen belemenni a játékba, mondja is, hogy dicsekedvén balgataggá lettem, tehát ti kényszerítettetek bele. Szóval amazoknak a dicsekedésére elkezd ő is dicsekedni. Hát azért neki is van mit mondani, azért neki is van Isten élménye. És akkor elővesz valamit, és engem mindig megrendít ez, először is a becsületesség, ahogyan elmondja, aztán a valóság, amit becsületesen elmond, azt mondja, hogy 14 évvel ezelőtt elragadtattam. Ez a 14 évvel ezelőtt. Gondoljátok bele magatokat ebbe a harci helyzetbe, dicsekszek, hogy tegnap előtt, itt, ott, micsoda extázisban volt részünk. Csak ez a szegény Pál, és ő is próbál beállni ebbe a játékba, hogy hát nekem is van. És nincs tegnap, és nincs tavaly, és nincs 5 évvel ezelőtt. nem megrendít ez a becsületesség, hogy nekem is van, de hát sajnos nekem 14 évvel kell visszamenni. Mert legutoljára akkor volt, amivel igazán eldicsekedhetem, hogy elragadtattam. És 14 év óta dolgozom az Isten szőlőskertjén, hogy elutazott a gazda. Persze remélem jól értitek ezt, él bennem a Krisztus. Soha se lehetünk Isten nélkül. De Isten élmény nélkül lehetünk. Tehát Pálnak 14 esztendőre kell visszamenni, hogy azt a nagy Isten élményt fölidézze. És közben nem volt, és közben hűségesen dolgozott az Úr szőlőskertjében. Testvérem, itt van valami lecke, amit meg kellene tanulni a kereszténységnek, a sokszor szenzációra szomjas, érthetően, mert nagyon szegény kereszténységnek meg kellene tanulni ezt, hogy amikor gyermek voltam, akkor gyermekhez illően éltem a keresztény életemet. Amikor felnőttem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. És akármilyen furcsa, testvérem, a vallásos életben, a legelmélyültebb lelki életben is vannak gyermekhez illő dolgok. És hirtelen más nem mondjak. Az, hogy én előírom az imádságaimban Istennek, hogy ezt tedd, ezt ne tedd, ezt add ide, ezt vedd el. Hát ez nem gyermekhez illő. Lehet nagyon elmélyült, nagyon őszinte imádság. De alapjában gyermekhez illő imádság. Én tudom, és én, mint hogy a gyerek, hogy nekem ez kell, és hisztériás rohamot rendez a gyerek, hogy nekem ez kell. Hát ez egy finomabb változatban megjelenik, mint gyermekhez illő kapcsolat az Istennel. Elhagyom a gyermekhez illő dolgokat. Tudsz-e elhagyni valamit a gyermekhez illő magatartásodból, a gyermekes, gyermeteg, infantilis vallásosságodból, testvérem? Tudsz-e dolgozni hűségesen a gazda szőlős kertjében úgy, hogy a gazda elutazott? Ez volt számomra a megrendítő üzenet ebben a történetben. Bárcsak megpendülne a lelketekben ez a gondolat, és bárcsak fölébredne az a vágyakozás, hogy Isten, nagyon jó lenne, ha minden reggel forró Krisztus élményem lenne. De Uram, elfogadom a leckét, minden reggel álmosan, fáradtan, erőtlenül fölkelek, fölöltözöm és beállok a munkába, csinálom a munkát a szőlőskertben, miközben a gazda elutazott valahova. Elfogadom, Uram, a leckét. Segíts erre. Segíts arra, hogy ne Krisztus látomások, hanem a mindig, mindenütt bennem és mindenütt élő Isten erő legyen elégséges az én emberi és engedelmes életemnek a viteléhez. Amen.